Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM Bejt és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője.
Sziasztok, jó napot kívánok!
A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Már egy ideje foglalkoztat, hogyha azt mondjuk a mélyére ásunk, akkor valamit mégis hiányzik ezekből az adásokból. Beszélünk vezetői képességekről, IT-biztonságról, folyamatokat támogató szoftverekről, virtuális valóságról, de alig foglalkoztunk eddig azzal, hogy milyen vasak vannak ezek mögött. Milyen számítógépekre, hálózati eszközökre, szerverekre, stb. Van szükségünk a sikeres digitalizációhoz. Máig kellett csak erre várni. Vendégünk Vider Máté, a Fujitsu regionális értékesítési vezetője, és Sebestyén Péter, a Fujitsu értékesítési tanácsadója. Üdvözlünk benneteket a stúdióban.
Sziasztok, köszöntjük a
hallgatókat. Sziasztok. Sziasztok.
Máté, te elég sokat adsz elő IT-val foglalkozó közönségnek, de a Digit Podcastot jóval többféle háttérű emberek hallgatják, ezért talán kezdeném azzal, hogy hogyan érdemes csoportosítani manapság, amit hardvernek vagy magyarosabban vasnak hívunk. Mi minden tartozhat ebbe a kategóriába egy KKV számára, és abszolút ne csak a IT KKV-kre gondolj, hanem úgy általában egy magyar vállalkozói csoportra.
Hogy tudjuk megkülönböztetni a szuper számítógépet az otthoni
kenyérpirítótól.
Meg a gyerekünktől kuncsorgott wifi-től.
Igen.
Hát szerintem ez egy eléggé komplex és átfogó kérdés, mert az utóbbi három évben azért szerintem a pandémia megtanított minket arra, hogy a digitális működés az nem egy hátrányos dolog, hogyha tud működni, és nem feltétlenül az jelenti a mobilitást, hogy a hasznos számítógépeinket otthonról-e dolgozni, akkor a villamoson hazaviszi az egész szervezet. Azt gondolom, hogy az már egy jó pont, hogyha egy szervezetnek a vezetője azon gondolkodik, hogy milyen technológiai vagy digitális megoldásokat szeretne életre hívni, hogy az ő életüket megkönnyítse. Mi ugye főként, amivel Magyarországon foglalkozunk és látunk, mi főként ugye nagy vállalatokat szolgálunk ki, államigazgatás meg versenypiacon egyaránt, tehát kifejezetten nagyvállalati infrastruktúrában vagyunk otthon, ami tulajdonképpen szervereket és minden, ami data center, az tart.
De hogy akkor mondjuk nem beszéltünk még laptopokról, vagy asztali gépekről, nem beszéltünk hálózati eszközökről, nem beszéltünk adattárolókról kifejezetten, bár a szerverek azok általában tárolnak adatot is. Meg mi mindenről nem beszéltünk még?
Nagyon sok mindenről, igen, igazad van. Érdekes a dolog, mert ugye nagyon összemosódnak a technológiák, tehát amíg ugye pár generációval ezelőtt külön vettük a számítástechnikát a telekommunikációtól, addig most már informatikaként egy nagy integrált rendszerben gondolkodnak, akár a KKV-k is, hiszen szeretnék egy belefedni a szolgáltatásaikat. Így aztán például, amiket említettél, hogy hálózati eszközök, vagy egyéb kiegészítők akár egy adatközpontba, azoknak a technológiája eléggé összefonódik ilyen szempontból, tehát nagyon összetett, és nem csak a KKV-knál látjuk, egyébként a nagyoknál is, ahol nagyobb informatikai szervezetek működnek, hogy attól egy kicsit küzdenek a rendszergazdák meg a mérnökök, hogy gyakorlatilag minden, amiben már három voltnál több van, azt már informatikai problémává kívánják tenni, tehát hogy itt most volt szó a kenyérpirítóról, de azért nincs olyan messze ez a szomorú valóságtól.
Hát ezt láttuk a kameráknál, ugye volt pár adással ezelőtt szó a kamerákról, igen, hogy igen. A biztonsági kamera is hirtelen IP címet
így
kapott.
Van. Ugye edge hálózatok vannak, szenzoraink vannak, Internet of Things van, Tehát, hogy nagyon sok minden beletartozik, nem csak azért, mert mondjuk a telefónia, IP telefónia lett a legtöbb cégnél, de hogy tényleg nagyon sok minden összeintegrálódott, és függőségi kapcsolatban van, és azért a vezetőknek is szerintem nehéz megmondani azokat a felelősségi határokat, hogy most ez most igazából kihez fog tartozni ez a szolgáltatás vagy problematika. És hát így eszközszinten is egyébként mi igyekszünk a tradicionális szegmentálást követni, tehát hogy igen, vannak kliens oldali eszközeink, vannak tárolóink, de ugye például a tárolókat veszük ott is, mert nagyon sok felé szétágazik, hogy az most tradicionális, software defined, nem tudom én, NAS alapú, blokk alapú, stb. Tehát, hogy mindenképpen a nagy gombócokból sok-sok kis gombóc lett, és hát ugye ugyanez igaz a szerver oldalra, meg a különböző cél hardverekre, hálózati eszközökre is.
És így, hogy most elindult ugye a hardware meg a felhő között, most egy elképesztő ilyen verseny van, hogy most mikor tároljuk földön, mikor tároljuk felhőben, vagy ezt hogy csináljuk meg hibridre. Ugye akkor, amikor én IT vezetéssel voltam megbízva, akkor a két típusú pólusa volt a vezetőségnek. Az egyik az, aki lobbizott a felhő iránt, mert nem akart bejönni, a másik meg, aki lobbizott az on-prem iránt, tehát hogy a föld helyben lévő kiszolgálásnál, és a büdzsé különböztette meg. Tehát ugye ennek a büdzséjét belőni most mit javasoltak? Tehát hogy hol tartunk ebben a tárolás kérdésben? Most már jellemzően ugye az ERP-k, CRM-ek futnak különböző megoldásokban, és adatokat tárolunk ezeken az eszközökön. Kérdezem.
Az a baj, hogy sokak fejében szerintem csak ez van meg, hogy nekem tárolnom kell valahol valamit, és ahogy mondtad is, hogy költségoldalról vetítik ki először, hogy hú, hát a felhő az lehet, hogy rövid távon mennyivel kedvezőbb, mint mondjuk egy infrastruktúrát megvásárolni 5 évre, és üzemeltetni és karbantartani. Ugye nagyon sokan azt felejtik el, hogy ezt a környezetet úgy kell kialakítani, ami nekem a legjobb. És nem feltétlenül ugye a költségeimnek is a legoptimálisabb. Mi az, ami a legjobban illeszkedik a működésemhez? Van-e olyan jogszabályi környezet, aminek meg kell felelnem, és azt tudom mondani, hogy nem minden szolgáltatást, nem minden funkciót tudok a felhőbe kirakni. És amiről ugye pont az adás előtt beszélgettünk, hogy ez a fajta megismerés, a helyzetkép a szervezeteknél nagyon sok mindenkinek nincs meg. Nem tudja, hogy hol tart. Azt nagyjából el tudja képzelni, hogy hova szeretne eljutni üzletileg, milyen céljai vannak, de azt, hogy ebben a pillanatban pontosan milyen lépéseket kell neki az elkövetkező időszakban megtennie, azt nem látja.
Most egy nagyon fontos mondatot mondtál. Adás előtt beszélgettünk róla. De hogy most az adásban is beszélgessünk róla, hogy miről beszélgettünk adás előtt. Igen. Ez egy kicsit érdekes, igen. Lehet, hogy arról beszélgettünk, hogy folyamatok. Ez a Laci kedvenc témája. Minden adásban megemlítjük, hogy folyamatok. És arról beszélgettünk, hogy üzleti tervezés és stratégia. Laci, mit gondolsz a folyamatokról? Kérlek, mint szakértő.
Igen, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy milyen statikus elképzelés az, hogy én adattárolásra keresek megoldást, hogy ez körülbelül olyan, mintha arra keresnék megoldást, hogy hova teszem a bort otthon. És akkor kitalálom, hogy a bornak ugye sötét kell, meg nyugalom kell, és akkor letárolom. Oké, de hogy az egy folyamat, hogy én először is honnan szerzek be bort, ajándékba kapom boltba, egyszerre veszek sokat, vagy egyenként szeretek időnként impulzus vásárolni. És utána hol fogom felhasználni? Mikor fogom kibontani? Mennyire gyakran keresek bort? Például ez egy elég praktikus kérdés, hogy ha én egy-két naponta szeretném átnézni, hogy akkor most milyen bort válasszak, mert vendég jön, mert ajándékba adom, nem tudom, akkor nem árt, hogyha elég közel van az a tároló, és nem mondjuk egy pince a hegyoldalban, mert akkor 2 naponta ki kell kocsikáznom oda. Na ugyanez van a felhőnél szerintem, tehát kellene tudni a folyamatot, hogy honnan jön az adat, hol keletkezik, és hol fogom majd felhasználni a tárolás. A tárolás az egy dolog, de hogy a tárolt adatot milyen gyakran és mire fogom használni, az csak a folyamatokból derül ki. De tökre igaza van egyébként szerintem Máténak ebben, hogy egy KKV vezető, aki egyébként egy egész céget vezet, az vélhetően ilyen szintig nem fog tudni a legtöbb esetben elmenni, hogy ő maga végig elemzi. Tehát itt jön be az, hogy rá tudja bízni valakire azt, hogy egy kicsit megkapirgálja a folyamatokat a cégnél, megérti, hogy honnan jön az adat, és hol fogom felhasználni, és az alapján rá tudja bízni a javaslatot, hogy akkor azért javaslom, hogy ezt nem tudom, egy fizikai infrastruktúrát itt telepítsünk a közelben, mert hogyha nem tudja rábízni, akkor nem lesz megoldás, akkor valamilyen adattárolás lesz, csak nem oldja meg a feladatot, és mindig gond lesz vele, nem?
Igen, abszolút igazad van, én is annak abban hiszek, hogy rendszerben kell gondolkodni. Maga az, hogy az infrastruktúrában én hová helyezem az egyes szolgáltatásaimat, vagy alkalmazásaimat, az egy manapság nagyon érdekes kérdés. Ugye mi egy japán multitól jövünk, és elég jól látjuk a nemzetközi piaci viselkedéseket is, és az az érdekes helyzet, hogy ugye, amit említettél, hogy két irányból közelítik meg, van a trendi irány, hogy én azért szeretnék felhőbe vonulni, mert az egy trendi dolog, meg versenyképessé tesz, és vannak, akik ragaszkodnak, vagy féltik a kis IT szemétdombjukat, hogy ezt nem szeretnék kiadni. És mind a kettőnek...
Elnézést kérünk mindenkitől, aki ezt magára veszi.
Akinek nem inge.
Igen, és mindenkinek igaza van valahol egyébként, de az az érdekes, az érdekes nemzetközi trend, hogy azok a nagy, vagy akár startupok, akik innovatív tech cégek, most mondok példákat, Netflix, Dropbox,
ezek a garázsvállalók,
Uber. Ők kint kezdtek felhőben. Tehát úgy indultak, hogy publikus felhőben volt mindenük, és most jönnek vissza on-premre, egyre több mindenben. Ennek bizonyos oka a költség, bizonyos oka az IT security, bizonyos oka a helyi policy-k. Például a Scotland Bank az egyszerűen megelégelte azt, hogy nagyon sok, ugye hallottuk az elmúlt évben, többször minden nagy felhőszolgáltatásnál voltak leállások. Ha jól emlékszem, Microsoft állt tavaly júniusban, nem tudom, évvégén az AWS volt, idén év elején Google, volt hibásan elvégzett upgrade, volt vandalizmus, nem tudom, tehát hogy sok minden, tehát ők is igazából ugyanazokon a vasokon működtetnek, és ők is tudnak hibázni, tehát, hogy ezek ugyanúgy vezethetnek szolgáltatás kiesésekhez, és ráadásul, ha megnézünk egy ilyen felhő szolgáltatási szerződést, az jó eséllyel, a Microsofté biztos, úgy kezdődik, hogy egyébként old meg a mentést valami third party szoftverre, mert erre nem vállalunk felelősséget.
Hát erről pont a 11. adásban beszéltünk Ricsivel, hogy ugyanezt a szót és ugyanezt a mondatot használta a mentésre, hogy ezt meg kell oldani.
Ezt még sokszor el kell mondani.
Ettől függetlenül abban hiszünk, hogy van helye a felhőnek, és nem szabad tőle félni, mert egy nagyon jó dolog. Nagyon dinamikusan, könnyen fejlődhető teret ad, főleg egy KKV-nak, főleg egy zöldmezős szolgáltatás kialakításnak, ahol még fogalmam sincs, hogy mekkora lesz az infrastruktúra, amit ez igényel, csak valami gyorsan induljon el, hogy versenybe tudjak maradni. Emiatt azt gondoljuk, hogy valahol így a hibrid vagy ilyen vegyes megoldásban van a legtöbb esetben az arany középút, és ugye erre adunk különböző szolgáltatásokat, mert hogy ez annyira bonyolult folyamattá vált nálunk is, külön AI motort használunk, hogy a rengeteg szempontrendszer alapján egy bizonyos alkalmazás hol éri meg, hol célszerű működtetni, on-prem vagy felhő, vagy hibrid, vagy akár ezt kialakítani multi-cloud infrastruktúrára, az egy igen bonyolult algoritmus lett már.
Péter, annyi idegen szót kezdünk használni. ez bennem kettő vészcsengőt szokott ilyenkor megcsöngetni. Az egyik vészcsengő, hogy el fogjuk veszíteni a hallgatókat, valamit csináljunk. A másik vészcsengő meg, hogy hát magyarok vagyunk, találjunk rá magyar szavakat. Szóval, hogy egyébként ebben van jó pár ismerősünk, aki partner, és közösen dolgozunk azon.
Legyen Digit podcast szófejtő játékunk. Az applikáció még készül.
Ja, igen. igen, igen, ez egy jó, jó side business lesz, csak ezt sem magyarul mondtam. Tehát, hogy azt akartam mondani, van Bak Józsi, Gazdag Feri, vannak jó barátaink, akikkel most ezen dolgozunk, hogy minél több magyar szót hozzunk abszolút vissza a köztudatba. Tehát a mellékes üzletünk lesz majd az, hogy, hogy applikációt fejleszt rá, Zoli. De hogy a másik vészcsengőre reagáljak, szóval, hogy
Először is,
azt nagyon jó, hogy elmondtad, hogy egy japán cég vagytok, de van egy nagyon hasonló nevű japán cég, aki nem ti vagytok, aki mindenféle filmeket és fényképezőgépeket és hasonlókat gyárt.
És Fuji. Klímát is.
Nem, a klímát azt pont Fujitsu névvel forgalmazzák. Szóval, hogy nem a Fujiról van szó, ez az egyik. Viszont, hogy azért azt jó, hogyha elmondjuk a hallgatóknak, hogy ti vagytok, a mögöttetek álló cég, a világ második legrégebb óta működő vas gyártója, vagy hardware gyártója, mert az IBM, aki a legrégebbi, és a HP, aki a harmadik. Szóval, hogy ebbe a körbe tartozó vállalat rengeteg tapasztalat összegyűlhetett már ennyi idő alatt szerintem, amiből ti is tudtok meríteni. És akkor rögtön egy picit tovább mennék abba az irányba, hogyha ennyiféle megoldás között kell választani, és egy kis optimalizációt csinálni, akkor megint élnék egy hasonlattal. Szerintem ez a felhő és saját szerverterem kérdése, ez egy kicsit olyan, mint az élelmiszer. Tehát, hogy van az a megoldás, hogy én egy lakásban vagyok, és igazából egy-két dísznövényem kívül semmit nem szeretnék gondozni, és minden kaját azt megveszek a boltban. Manapság egyébként volt ilyen vendégünk is, aki kifejezetten erre büszkén hivatkozott, hogy ők maguk egy csomó mindent megtermelnek otthon, és egy csomó mindent ilyen nagyon szép kifertőtlenített befőttes üvegben tárolnak, hogy ne csak frissen leszedve tudják fogyasztani. Kaptunk is nagyon finom cukkini krémet és paradicsomot ajándékba.
Generációk partneré keresztül.
Igen. Az Ildikótól, tehát, hogy ez is egy kicsit ilyen, hogy most akkor mennyi mindent termelek meg saját magam, és akkor ez nagyon minőségi, azt pontosan tudom, hogy milyen, azt én tudtam gondozni, és mennyit veszek meg innen-onnan, valahonnan. Kicsit nyilván sántít a hasonlat, mert az élelmiszer az egy nagyon szenzitív biztonsági kérdés, de valahol ezt érzem mögött, hogy azért nyilván, hogy ha az én kertemben van, akkor az van munka, meg ahhoz akkor érteni is kell.
Hadd segítsek még egy picit jó értelmezni ezt a dolgot, mert számomra fontos. Tehát akkor, amikor a IT igazgatással voltam megbízva, mindig ment ez a büdzsétervezési rock'n'roll. Én ezt úgy hívtam, mert a végén egy sárga posztiton írtuk le a számokat, és azt egyeztettük, de hogy természetesen nagyon sok Excel készült, hihetetlen kimutatásokkal és pivó mennyiségekkel. De hogy alapértelmezetten, hogyha én egy on-prem környezetet tervezek, akkor kell egy hely, ahova bepakolom. És ez nyilván nem egy raktár salgópolcokkal. Itt szokott elbukni a mutatvány, hogy fizikailag a hely, ahova beteszem ezt, ennek különböző paramétereknek kell megfelelni. Ugye van olyan környezet, biztosan találkoztatok már ilyennel, ahol mondjuk van egy törvény, aminek meg kell felelni, vagy van egy ISO szabvány, aminek meg kell felelni, hogy fizikailag azt a felépített környezetet, azt hogy és milyen módon tudjuk ezt elképzelni. A következő, hogy egyszer megveszem, és a büdzsé kettes számú fülének alsó részén, amit soha nem szoktak megérteni, hogy én TMK-nak hívom, csak azért, hogy a Laci tervszerű megelőző karbantartás elnézést tesz, hogy megengeditek nekem, hogy vannak magyar szavak, amik életidegenek az IT-ban, de legalább használjuk őket. Tehát, hogy a tervszerű megelőző karbantartásban benne van például egy diszk csere is. És ugyanígy... Lemezlovas. Soha nem jövünk ki ebből a izéből, spirálból, amikor megpróbáljuk a magyar szavakat megfelejtetni, de nagyon jó. Tehát a lemez csere is, de hogy ugyanide tartozik, hogyha egy vasról beszélünk, akkor nyilván a hűtés, nem véletlenül kérdeztem a klímát, tehát hogy milyen mélységig tudtok úgy lemenni, hogy egy szerver szobához tartozó vas berendezés, ha on-prem környezet van, az IT igazgatónak segíteni ennek a folyamatnak a megtervezésében. Tehát mondjuk tudjuk, hogy kell nekünk egy storage, tehát egy tároló, meg kellenek hozzá a szerverek, el tudom mondani, hogy georedundáns legyen, tehát egy másik helyre is, nyilván ennek akkor már 2 darab szervert, meg 2 darab storage-ot kell megvennünk,
de ebben azért vannak összekötések, tehát hogy fog ez ennek a tervezésében, milyen mélyre tudtok menni, hogy tudtok segíteni? Ez merült fel bennem.
Olyan, mint hogyha megbeszéltük volna a kérdéseket, pont jó irány. Jó.
Én kérek elnézést, de hogy ez az életből hozom ugyanezt a kérdést.
Máté
édesapjával együtt dolgoztam egy helyen, meg mind generációk, most a nevet nem mondjuk ki, hogy hol, de hogy pont azt hiszem 6 hónapon keresztül gyűrtük egymást, hogy van-e szükségünk arra az eszközre, vagy nincs szükségünk arra az eszközre.
Az egyik erősségünk az, hogy van egy olyan online toolunk, amit webarchiteknek hívnak, ez ingyenesen elérhető az interneten. Igaz, hogy csak Fujitsu szervereket, meg storage-okat, meg switch-eket, rack komponenseket lehet vele összerakosgatni, de azért nagyon sokszor halljuk, hogy a konkurencia is használja, ugyanis ez gyakorlatilag, ahogy én beszerelem a REC szekrénybe, vagy akár a szekrényen kívül is, helyezhetek ugye egy torony szervert, vagy egy branch office-ba, ha nem tudom én, a closet ajtó mellé is akár. Nem ideális, de
az ISO szabványba belefér.
De az ISO szabványba belefér.
Meg, elkezdünk izzadni.
A lényeg az az, hogy nem is kell nekünk tervezni, hanem ez egy olyan szuper kis túl, hogy a kábelezési tervet, az erős áramú kivitelezési paramétereket, a hűtési igényt mind-mind terhelés alapján leemulálja, szimulálja, kiszámolja. Tehát, hogy ez így rendelkezésre áll akár interneten, online módon is ingyenesen. És egyébként a másik pláne, hogy ugye itt visszakanyarodva még a legelső gondolatra, hogy milyen eszközök, milyen vasak vannak, hogy egy KKV szempontjából visszatérve a kicsit faramuci példámra, lehet, hogy fontos szempont az, hogy neki nincs meg az a tárolási környezete, vagy nincs dedikált szerverszobája, most mondjuk ki, nincs neki nagy teljesítményű klímája, vagy hűtése, és lehet, hogy fontos lehet neki, hogy ő neki van egy kis, nem tudom én, félelső zuga, ami szerverszobának azért meredek mondani, de oda be tudna tenni, nincs neki sok helye, de oda be tud tenni a salgópolc mellé egy toronyszervert, de jó lenne, hogyha az el tudna működni akár 40-45 fokos környezeti hőmérséklettel is, tehát hogy nem igényel extra hűtést, mert hogy egyébként nem futna rajta neki csak egy valami alap, nem tudom én, egy DHCP szerver, meg Active Directory replika.
Ez mire jó csak, hogy így nem fordítsuk.
Bocsánat, csak egy hálózati alapkonfigurációt lehetővé tevő szerver, ahova fölcsattannak a kliensek, kapnak IP címet, segít bejelentkezni, segít autentikálni, bejelentkezni a felhasználóknak, de mondjuk már minden más alkalmazás rendszert azt mondjuk a központba éri el, neki mondjuk csak ehhez kell egy szerver, és így fontos szempont lehet neki, hogy talál ilyet a palettába.
És ekkor szokott jönni a COVID, amikor a kifelé forgalmat megterveztük, csak a befelét nem. Tehát amikor ugyanaz az 1500 ember próbálja meg azt a benti szervert elérni kintről, ami eddig nem volt felhasználó barát. Elnézést, megint csak az életből merítettem egy példát.
Elkanyarodtunk. Mert itt ehhez akartál még hozzátenni?
Igen, mert ugye ez már ugye egy tulajdonképpen egy megvalósítási tervezési szakasz, amiről ugye a Peti ugye próbált rávilágítani, de alapvetően szerintem a probléma az, hogy a tervezési szakaszban nem érkeznek meg ezek a kérdések egy megoldásszállítóhoz, vagy egy gyártóhoz, hogy csináljuk, hogy jó legyen. Mert nagyon sok szervezet beleesik abba a hibába, hogy informatika, ahogy beszéltük, mindenhol van. És én azt gondolom, hogy azt én tudom üzemeltetni, tudom fejleszteni, de viszont nem, tehát nem ahhoz kell értenem, hogy lássam, hogy a világban a technológiával milyen változások jönnek, és hogy mik azok a lehetőségek, amik nekem a legideálisabbak, hanem azért vannak ezek a szereplők, hogy ők meg tudják azt nekem mutatni, hogy ahhoz az a üzleti igényhez, ez és ez és ez, ezek a megoldások vannak, és ezzel tudok tovább menni. Mert én ezt ugye nem fogom látni, aki ennyi gyártónak a folyamatosan változó megoldásait ismeri, olyan én még nem találkoztam. És ilyenkor szokott jönni az, hogy születik valamilyen elképzelés, amiről feltételezzük, hogy a számunkra a legideálisabb, és akkor vonjuk be csak mondjuk egy szállítót, hogy akkor kezdjük el megnézni, hogy vendor szinten ezt akkor hogyan tudjuk leképezni.
Na, de ez az, hogy akkor már nem megoldásszállítót fogok bevonni, hanem egy gyártót vagy egy disztribútort, és nem megoldást keresek, hanem konkrét eszközt veszek.
Hát igen,
akkor... És az vagy megoldja, vagy nem, mert hogy nem gondolkodtam együtt senkivel, hanem én kitaláltam.
Hát meg ugyanez az üzemeltetés másik oldalán, hogy ott vannak az IT-s padavanok, és mindent is rájuk bízunk.
Tehát, az informatikus.
Igen, az, hát maradjunk egy szóhasználatnál, amit édesapáddal használtunk, hogy a számítástechnikus. Tehát, hogy nem tudom, hogy van-e lejjebb, de hogy bennünket számítástechnikusnak hívtak, és értenünk kellett az SAP Finance modultól elkezdve a Windows telepítésén keresztül mindenig. Ebbe beleértem azt is, hogy a hálózat switcheinek a cseréjétől a hűtő-fűtő klíma telefonszám tudásáig. Ez benne volt minden, amit ennek tudni. És most is azt a tendenciát kezdem el vélni, felfedezni.
És volt forrasztópákátok is.
Volt forrasztópákánk. Az nem is nekünk volt, az az egyik sásznak volt, de hogy volt forrasztópálcánk, igen. Ez egy fontos kiegészítő, a csípőfogó, a gyors kötöző, és a forrasztópálka az egy. De hogy most is azt a tendenciát látom felfedezni, és tőletek kérdezem, hogy jól látom-e azt a tendenciát, hogy valahogy az informatikánál még a vasra csak-csak van a forrás, de fizikailag az üzemeltetés az viszont nem kap ekkora hangsúlyt.
Hát igen, meg a megismerés szerintem, ami nagyon fontos, mert elkölthetek nagyon sok pénzt, nagyon sok jó dologra, hogyha a nap végén nem tudom, hogy mivel rendelkezem, milyen tudást kell magamba felvértezni ahhoz, hogy legalább tudjam megfelelően használni, és ezért kell ezeket a partnereket igénybe venni ilyenkor, hogy ők az üzemeltetés támogatásból tudjanak segíteni olyan mélyebb szinteken, ami mondjuk nem biztos, hogy nekem már ugye a profilomba beleillik, vagy a feladatom lenne. Ez szerintem mind az életben bármilyen ehhez hasonló kérdés, hogy felépíteni valamit viszonylag egyszerűbb megtervezni, de utána az, hogy 5 évig, vagy 4 évig, vagy 3 évig üzemszerűen működjön, és tudjam is, hogy hol a helye, az a nagy feladat igazából.
Így van, én is a kényelmet érzem mögötte, meg visszakanyarodva a folyamatokhoz, hogy ugye eszközt, vagy vasat, ha most ez a téma, venni egyszerű, elhozom a boltból, kicsomagolom a dobozból, becsavarozom, rádugom a kábeleket, és működik, meg vagyok. Onnantól érdekes a kérdés, amikor ezt be kell építenem a folyamataimba, le kell dokumentálnom, ki kell találnom az üzemeltetési módszertanát, a karbantartási tervét, nem tudom. Tehát, hogy ez meg melós. Ez melós része. Ez nem kényelemről szól, hanem igen, előbb-utóbb oda kell neki valakinek ülni, és lehet, hogy napi 4 órába, lehet, hogy napi 10 órába, de ezzel foglalkozni kell, le kell dokumentálni, át kell gondolni, folyamatokhoz kell optimalizálni a működést, és hát igen, ez, erre én is azt érzem, hogy kevesebb figyelem jut, mert kényelmesebb megvenni a dobozt, az gyorsabb.
Hüm, sóhajtozunk. Ezen itt legtöbbször a Digit Podcastban azzal tudunk túllendülni, hogy felhívtuk rá a figyelmet, a megoldást itt erre nem hiszem, hogy lehet találni. Ellenben ennyi szakmaiság után mindenképpen föltennék egy tök más kérdést. Nekünk az a szokásunk, hogy itt a Digit Podcastban az emberekre is kíváncsiak vagyunk, és ilyen személyes témákat is beszoktunk dobni. És azon gondolkoztam, hogy a mai téma mi legyen, arra jutottam, hogy Veszprém. Egy várost választanék, ami egyébként most azért is aktuális, mert hogy Veszprém Európa egyik kulturális fővárosa az idén. Hogy kinek mit jelent Veszprém? Erre lennék kíváncsi.
Nekem egyszerű, mert én ott élem a mindennapjaimat, úgyhogy én Veszprémben is születtem, igaz volt egy 3-4 éves kitérőm Budapesten, még fénykoromban, ha mondhatok ilyet. És aztán 2018 magassággal visszaköltöztem Veszprémbe, mert értékeltem azt a nyugalmat és csendet, ami a napi nyüzsibe ott van, és így nekem ez az ingázás megmaradt. Most, hogyha Veszprémbe elmegy, látogat valaki igazából, nem talál szerintem olyan napot, vagy hétvégét, vagy időszakot, amikor nem jönne vele szemben bármilyen program, és kicsit fel van pizsdülve a város. Úgyhogy ez az évünk, ez most erről szólt, hogy körül rólunk szólnak a hírek.
Most ott van a nyüzsi.
Igen, igen.
Hát nekem a Veszprém az sajnos ilyen átutazó város maradt eddig még. Ugyan volt ott egy-két olyan szép emlékem, hogy édesapám épületgépész, és voltak ott projektjei, amiben dolgoztak, egyszer-kétszer mentem vele, de egy időben dolgoztam a határőrségnél, akkor még volt határőrség. Informatikáztam ott is, egyébként nem útleveleket kellett ellenőriznem. De ugye a schengeni rendszer kiépítése kapcsán, illetve a hát úgymond a belső határos végpontoknak az átalakítása kapcsán sokat jártam Szombathelyre, és a Veszprémben mindig megálltunk egy-két sört inni, aki nem vezet, persze. Mert hogy a 8-ason az volt a legjobban megközelíthető út, úgyhogy abszolút jó emlékek, csak nincs olyan kulturális vonzata nálam az én emlékeimben sajnos, amivel tudnék dicsekedni, de majd pótolni fogom.
Köszi.
Én Balatonon vedi vagyok, tőlem mit vártok? Nagyon szép hely Veszprém, meg tudom erősíteni. Jártam oda 5 éven keresztül, mert a középiskolát azt ott végeztem.
Na jó, hol jártam?
Na ugye, mit várunk tőle?
Te is iparis volt?
Aki nem volt iparis, ez nem tudhatja, mit jelent a szó. Egy ilyen kis színes és tényleg kiegészítő történet Veszprémből, hogy ugyanaz az iskola, az ipari nevezetű iskola, ez pont ugyanaz volt az angol kisasszonyok, és az én nagymamám is oda járt. De ezt így tényleg színesnek szánom. Igazából nekem Veszprém így, hogy almádi vagyok, így nem jelent se többet, se kevesebbet, mint hogy több a bevásárlási lehetőségem.
De csak pont ennyivel.
De pont ennyivel többet. Nem, most a programok nagyon jók voltak. Fantasztikus ez a gyárkert, nekem tetszett. Tehát, hogy ezt szeretném hozzátenni, hogy az a kulturális rész, amit most behozott ez a program, azért ez egy fantasztikus dolog volt.
Nekem ugye volt lehetőségem megtapasztalni, hogy milyen Pesten élni, nekem meg azt a nyugodtságot és megbecsülést adja, hogy milyen az, amikor nem pörög körülöttem a világ, és van idő egy kicsit úgy magamba elmenni a Balatonra, ugye, ami nagyon közel van, elmenni a Zolihoz. Úgyhogy én nagyon szeretem ebből a szempontból minden adott ott a környéken, amihez kell.
És Laci, neked mit adott Veszprém?
Hát nekem mindig is a Királynék városa volt, ugye én sem laktam ott, vagy suliba sem jártam, még ez sem adatott meg, viszont nagyon szerettem mindig oda menni, én nagyon szerettem ott a szobrokat, a Szent István, a Boldog Gizellával, nagyon szerettem a Székesegyházat, ott a várban. És egyébként van egy személyes kötődés, mert a gyerekkor egyik legjobb barátom, a keresztapám fia, a Peti, ő elment oda szemináriumba, ő ott volt kispap, és aztán ott szentelték pappá Veszprémbe, úgyhogy még ebbe az időszakban gyakrabban is jártam a városban. Jó, nekem még így a szakmaiságban egy dolog eszembe jutott, hogy beszéltünk tényleg sokat erről, hogy most akkor valójában egy Fujitsu gyártó, de hogy megoldást is kéne tudjon szállítani, ha hagyják, akkor tud együtt tervezni, gondolkodni az ügyféllel, ha igénylik. Illetve, hogy hát nyilván vannak más gyártók, meg vannak más disztribútorok, és most ugye ez egy üzleti podcast, és a Digit podcastban nagyon gyakran elővesszük a kereskedelmi kérdéseket is ebben, és engem például az nagyon foglalkoztat, hogy most valójában például egy ilyen kis piacon, mint Magyarország, a tanácsadó disztribútor cégek között van a verseny, mert hogy ők próbálnak minél több ügyfelet minél jobban kiszolgálni, és náluk ilyen-olyan-amolyan gyártók vannak, és ezeket kombinálgatják. Vagy, mivel kicsi piac vagyunk, egy-egy disztribútornál van egy gyártónak egy disztribútora van mondjuk itt Magyarországon, vagy egyáltalán a régióban, és akkor igazából látszólag disztribúciós verseny, de valójában a gyártók között van csak verseny, mert hogy egy gyártó nincs több disztribútornál, ott így ez nem tud kialakulni, hogy kitől vegyek Fujitsut, ki az, aki jobban megért engem, vagy értsétek jól.
Hát ez nálunk pont nem egy disztribúciós partnerek vagyunk. Mi két disztribútorral dolgozunk Magyarországon, és alattuk pedig ugye egy viszonteladói hálózattal. Alapjában jöve azt gondolom, hogy a viszonteladói oldalon, tehát a szállítói oldalon így a korábbi berögződések alapján dolgoznak együtt a disztribútorral, hogy ki mondjuk az egyike, ki mondjuk a másikkal. Meg hát értelemszerűen nagyon sok esetben a végfelhasználó is tud ebben ugye határozott állást foglalni. Tehát az ügyfél maga, hogy kivel szeretne, vagy milyen kereskedelmi láncon szeretné megkapni azt, amit ugye megvásárol.
Igen. Hát szerintem, ha tényleg a viszonteladói partneri hálózatot nézzük, akkor az egy sokkal nagyobb merítési kör, tehát kevesebb gyártó van, mint ahány viszonteladó vagy partner, tehát általában ugye az a megszokott, hogy egy viszonteladó az több gyártóval is rendelkező megoldásokat, eszközöket, szolgáltatásokat szállít. Itt is van, ugye verseny van az egyes viszonteladók között. A magyarországi kis piacon azt kell, hogy mondjam, hogy elsősorban árverseny. De van ugye a gyártók között is olyan szinten, hogy mi is járunk a viszonteladó partnereinkhez, viszünk nekik sütit, meg szendvicset, hogy adjanak el több Fujitsut, ugye? És, de egyébként viccet félretéve, persze szeretnénk őket, majdnem azt mondtam, hogy up to date, de napra kész, tehát, hogy szeretnénk őket napra kész állapotban tartani az aktuális portfóliónkról, az újdonságainkról. Ugye vannak nekik programok, hogy tudnak különböző minősítéseket szerezni, ezáltal kedvezményeket kapnak a disztribútoroknál. Ehhez nyilván valamilyen feltételt, rendszert kötünk, forgalom alapján el kell végezniük a mérnökeiknek tanfolyamokat, hogy ismerjék a Fujitsut, amit eladnak, de hogy alapvetően az egyes gyártók is úgymond versengenek a viszonteladóknál, hogy arra ösztönözzék őket, arra motiválják őket, hogy miért is az ő termékük vagy szolgáltatásuk a nyerő, és kialakult egy olyan szerintem jó együttélés az egyes gyártók és viszonteladók között, hogy ugye mindenki másban jó. Minden megoldás vagy terméknek van kifejezetten markáns előnye, meg kevésbé előnyös tulajdonsága, és szerencsére az ügyféligények is változók, és egy viszonteladó partnernek, vagy akár egy disztribútornak, aki viszonteladókkal kommunikál, inkább azt kell tudnia, hogy a bizonyos ügyek vagy projektek esetén felismeri azt, hogy ez a megoldás mondjuk ezzel a gyártóval a legelőnyösebb. Neki van olyan termék, ami pont erre való. És amikor elmegyünk ilyen viszonteladókhoz, akkor pont ezt kérik tőlünk, hogy mondjátok el, hogy ti mitől vagytok mások. Hogy felismerjük azokat a lehetőségeket vagy ügyeket, ahol titeket tudunk javasolni.
Ebből a szempontból most én úgy érzem, hogy ez egy edukációs folyamat is. De hogy honnan kezdenétek úgy igazán az edukációt? Tehát mondjuk egy ilyen egyetemi szinten, hol tudnátok ezt így megjeleníteni? Tehát ugye elkezdtünk beszélni arról, hogy a vezetőknek van egy büdzsétervezési feladata, ugye? De ahhoz már nem csak a büdzsétervezésben az IT-t kéne, hogy edukáljam, hanem azt a gazdasági vezetőt is, aki fölfogja, hogy ez egy szerver. Ennek van egy fix, meg egy változó költsége. Tehát ezt a részt, ezt ti honnan kezdenétek? Hogyha nálatok lenne a varázspálca, akkor a varázspálcával azt az oktatási részt, ezt honnan, hova húznátok? kérdője. Gondolkoztatok-e ezen? Ez egy ilyen most jutott eszembe kérdés, tehát nem biztos, hogy van rá válaszatok.
Szerintem arra minden gyártó egyre jobban ráértett és rájött, hogy az nem feltétlenül elég, hogyha az ügyfeleimet egy viszonteladói és disztribúciós hálózaton keresztül próbálom csak megszólítani, hanem közvetlenül nekem is ott kell lennem az ügyfeleknél. Pont azért, hogy lássam azokat a folyamatokat, és hogy ismerjem a szervezetnek a sajátosságait, hogy tudjam, hogy hol tudok egy olyan feladatni, amit mondjuk látunk, hogy majd meg kell valósítani, és kell benne lépni, hogy ott tudjunk lenni, hogy a gondolkodás már akkor akár velünk közösen induljon el. Ahogy a Peti is mondta, szerintem ez akkor egy ideális környezet, hogyha egy gyártó is, vagy egy viszonteladó is fel tudja azt ismerni rendszerintegrátorként, hogy mi az a 10 feladatból az a 3, amiben jó vagyok, van jó tapasztalatom, jó referenciám van, és meg tudom tényleg csinálni. Mert aki azt vélelmezi, hogy mondjuk 15 gyártóval, 20 gyártóval létező megoldásokat is leszállít, mert hogy annyit kitűz az ásztós a jórájára, az nem feltétlenül optimális, mert nem fog mind a 15-höz érteni. Tehát általában akkor tud ez hatékonyan működni, ha tudom, hogy mi ez a 2-3, ami ez a legjobban értek, és hogy maximális biztonsággal ki tudom szolgálni az ügyfeleket.
Ezek szerint ez nálatok is egy folyamat volt a Fujitsun belül, hogy szűkítsétek a portfóliót, jól értem?
Nem, igazából én a másik oldalra értettem, tehát a rendszerintegrátorokra és a disztribúciós partnerekre. Tehát én amikor egy szervezet informatikai vezetőivel beszélgetek, és mondjuk megnézzük, hogy egy adott évre mik azok a feladatok, amiket látunk magunk előtt, akkor abban hiszek, hogy nem mindig mindent minden áron kell elhozni, mert az sokkal nagyobb kárt is tud okozni, hogyha valamit azt mondom, hogy igen, abban én profi vagyok, és csukott szemmel meg tudom valósítani azt, amit elvársz, és a nap végén meg nem olyan lesz, akkor ez mind a két félnek kellemetlen, de azt tudom mondani, hogy ebből a kettőből szeretném megpróbálni magunkat, mert ebben tényleg jók vagyunk. És ez a felismerés hiányzik egyébként sok helyről, amikor mindenki szeretne ugye minden feladatot ugye magáénak tudni, és csak magáénak.
De ez eszembe jutatott egy másik szempontot, amikor készültem, a fejembe volt, hogy ha most valaki KKV vezetőként, vagy beszerzési vezetőként hallgat minket, ne gondolja már azt, hogy egy disztribútor, egy megoldás szállítóval elég kapcsolatot fenntartani, kialakítani. Ne úgy szerezze be, hogy akkor nekem most kell egy IT infrastruktúra beszerzési partner, és akkor tőle feszek meg mindent, akkor lesz a legolcsóbb, mert megversenyeztetem. Nem lesz olyan, aki mindenhez fog érteni. Jó, most nyilván lehet egy nagyon speciális tevékenységű KKV, ahol tényleg csak nagyon kevés dolog kell, de egy picit is összetettebb, több üzletággal vagy szolgáltatással bíró cégnél ez szerintem nagyon veszélyes, nem gondoljátok?
Meg szerintem nem is egészséges, ahogy mondtad, tehát hogy szerintem arra sajnos sok esetben nem figyelnek, hogy mondjuk aki szállítja nekem az IT infrastruktúrát, és mondjuk még üzemeltetés, mondjuk egy sérülőkenység vizsgálatot, vagy egy IT kockázatelemzést ne ő végezze, nem üzemelteti. Tehát, hogy ez ebből a szempontból szerintem egy olyan kérdés, amit még sok szervezet nem lát át, mert hogy akkor legalább egy kézben megvan minden, egy szállítóval kell foglalkoznom, és akkor ők
mindent nagyon veszélye.
Megcsinálnak A-tól Z-ig, csak a nap végén mindenki saját magammal már próbálja ezért hajtani a vizet, tehát a saját igényeit néha előtérbe helyezi mondjuk az ügyfél igényeivel szemben, amikor mondjuk egy, soha nem felejtem el, hogy egy olyan nagy webshop tervezési projektben voltunk egyszer benne, ahol a webshopnak a sérülékenységét kellett vizsgálnunk a fejlesztési folyamatban, és ugye a fejlesztő partner ebből a szempontból nehéz helyzetbe került, hiszen ugye a fejlesztési folyamatosan csúszott, mert ugye láttuk folyamatosan ugye a hibákat. És ugye a fejlesztő partnernek mi a elsődleges célja, hogy a szerződés szerint határidőre átadja a fejlesztést. Nekünk ugye meg az volt a célunk, hogy azokat a hibákat feltárjuk, ami később ugye kockázatot jelent ugye a szervezet számára.
Ez egy nagyon fontos mondatod volt most, és szeretnék rögtön rákapcsolódni, hiszen van azért az Audient IT, mint security szolgáltató, tehát hogy nekünk a kockázati mátrixnak azért a végén ott van, hogy ezeket a rendszereket használjuk. És hogy ezeket a rendszereket csak úgy tudjuk használni, főleg most így a legutolsó felmérések azt mutatják, hogy az AI megjelenésével egyre elmosódik ez a ki is a valós személy, és hogyan autentikáljuk fizikailag a rendszerben. Tehát az, hogy a human security, kvázi a hogy férünk hozzá a rendszerhez, meg hogy tudjuk ezt az egészet jól működtetni, az egyre nagyobb szerepet kap már akkor, amikor a vasakhoz tartozó teljesítményeket is megtervezzük. Mert hogy fizikailag ki is kéne szolgálnunk. Tehát hogy beszéltünk arról, hogy Active Directory, de ez azt is jelenti, hogy nekem van egy olyan rendszerem, ami beengedi ezt a felhasználót. Egyébként hogy tudom beengedni a felhasználót, hogy a HR-nek a munkaköri leírásával van összekötve, és jogosultságokat adtam. Amikor így kicsit nagyobb kontextusba helyezzük, akkor kiderül, hogy ez meg már egy költségtervezési kérdés, mert hogy mennyibe kerül az Active Directory azon a szerveren futtatva. Ezek mind-mind pénzügyi és finanszírozási kérdések, ami egyébként security kérdés, mert ugyanez az ember, és a felmérések, ezért kezdtem el ilyen kicsit bőrére engedni, hogy jellemzően az AI megjelenésével egyre több az a kártékony felhasználó, aki egyébként szándékosan okoz kárt.
Nagyobb a kitettség, igen.
Ugye te az oktatásnál a viszonteladói disztri hálózatot fogtad meg, hogy ügyfél oldalról, vagy végfelhasználói oldalról. Ha nekem lenne varázspálcám, ugye két fontos szemét gondolok én is az informatikai fejlődésnek a meghatározójában. Jó, lehet három is, de ahhoz, hogy elinduljon, ahhoz két fontos van. Az egyik a, mondjuk így, hogy CEO, vagy nem, ilyet nem használom, ügyvezető. Mondjuk úgy, hogy aki a tulajdonos, vagy aki egy személyi top vezetője az üzletnek, aki a tényleges első számú döntéseket hozza, első számú döntéshozó, legyen ez.
Őt is képezném,
igen. A másik fontos személy az, ugye, akinél a pénztárca van, a gazdasági vezető. Mm. És ugye a legtöbb szervezetben az informatikát beteszik a gazdasági divízió, a gazdasági
osztály, szervezet
alá, ez az, igen.
Esetleg igazgatóság.
És ugye mi történik? Hát a legtöbb esetben, amikor ügyfélhez vagyunk, ugye panaszkodnak az informatikai vezetők, hogy hát ő pénzt akar költeni a gazdasági vezető, nem. Spórolni akar. Tehát teljesen ellen megy az érdekük, és ugye van egy üzleti döntéshozó, aki meg szeretné, ha hatékonyabban működne az üzlet, de nem érti, hogy miért nem lesz hatékony, hiszen küzdenek itt egymással. Ez az informatikus csávó, meg ez a pénztárcás, ez itt küzd egymással naphosszakat. Úgyhogy mindenképpen az informatikai szakállományon kívül legalább a fő döntéshozót és a gazdasági döntéshozót képezném. A másik, ami még így nálam így a fejembe maradt, amit említettél, hogy kivel szállítanak meg, hogy egy beszállítóval, vagy egy viszonteladóval nem tud megoldani mindent. Még pluszba erre azt mondani, hogy egyrészt a COVID, a beszállítási láncok problémája, az alkatrész ellátottság, a félvezető hiány, stb. Hozott egy olyan érdekes szituációt, hogy voltak azért olyan viszonteladók, vagy akár disztribútorok, ahol máshogy fogyott a raktári készlet, és ugye bizonyos fokig eltértek attól, hogy ki tud szállítani, meg mikorra. És emiatt sem jó egy lábon állni, azt gondolom, de a legtöbb cég meg azt veszük észre, hogy egyre nyitottabb arra, hogy ilyen úgy, ahogy multivendor, de hogy ilyen több gyártós infrastruktúrát épít ki, hogy ne csak egy függősége legyen. Ez IT security oldalról is egy meggondolandó dolog, hiszen ugye, hogyha nekem van egy eszközparkom, ami ugyanaz az észjárás szerint működik, legyen az hardveres komponens és az alatta lévő, vagy azon lévő alacsony szintű kódokra gondolok, akkor az ugyanazokat a sérülékenységeket fogja hordozni, még ha ezt, és tudom, hogy ennek ugye nincs, Tehát nehéz felülni a ló hátára, mert ha nagyon heterogén környezetet hozok létre, akkor az a iszonyat sok üzemeltetési problémám lesz. Nehezen állnak szóba a rendszerek, nehéz őket rendszer integrálni, stb. De ha meg nagyon egy lábon állok, az sem jó. Ezért aztán tényleg egy kemény feladat, hogy ezt jól kitalálni sok helyen. Tehát DR site-ot csinálják másik gyártóval, vagy hogyha úgy alakult ki neki az infrastruktúrája, akkor az egyes silók vannak más-más gyártóknál.
Jó átvezetés egyébként itt az ellátási láncok kérdése, az utolsó elég kemény kérdésre. De ezt nem akartam kihagyni, mert hogy tényleg azt látom, egyre inkább azt látom, hogy körülöttünk forrong a geopolitikai helyzet a világban, és nagyon sok korábban megszokott működésmód az országok meg a szállítmányozás terén megváltozik. Döntéshozóknak új szempontjai lesznek. És napi szinten ezt látom, hogy egyre inkább nem egy ilyen Amerika központú világban élünk, hanem egy többpólusú világban, ahol nagyon erős szereplők mozognak. Most egyébként legutóbb az ICT Globalnak az eseményén is szó volt róla, a Brain Baron is több ilyen előadás volt, ahol én voltam. Ott nagyon erős Kína, bizonyos szempontból hozzánk közeliség szempontjából mindenképpen nagyon erős Oroszország, nagyon erős India, egészen elképesztő módon erősödik Közép- és Dél-Amerika, ami főleg a világ másik felén érdekes, de ilyen szempontból akár nálunk is. Szóval, hogy ti egy japán gyártónál dolgoztok, aki Európába is szállít, de hogy lecsapódik nálatok bármi ebből, hogy változik ez a világrend?
Szerintem, ami elsődlegesen itt fontos, ugye megegyeznünk, hogy nekünk a gyártás az ugye Európában történik, amiből ugye az európai piacot.
Egy jó nagy része.
Így van, tehát amiből az európai piacot ugye kiszolgáljuk. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az utóbbi időszakban nem voltak nekünk is nehézségeink, mint minden más gyártónak, de szerintem én minden másban, és hogy az ügyfelek is ugye ezt ugye kezdték el érzékelni, hogy megszokott láncok nem úgy tudnak szállítani olyan komponenseket, vagy eszközöket, laptopot, monitort, vagy bármit, ahogy én ahhoz hozzászoktam, és akkor kezdik el ugye megszólítani, hogy akkor milyen más gyártók vannak még a piacon. És mi is ezeknek a változási igényeknek próbáltunk maximálisan megfelelni, minél jobban, minél gyorsabban alkalmazkodni, készleteket képezni, hogy hamar ki tudjuk szolgálni az igényeket, hogy megtaláljuk azt a arany középutat az ügyfél igénye, és mondjuk a készlet között, ami kielégíti egyébként az üzleti igényt, és mondjuk nem 3 vagy 4 hónapot kell arra várni, hogy mondjuk egy eszköz megérkezzen, hanem mondjuk azonnal ki tudjuk szolgálni.
Érdekes egyébként a japán multi, a japán gyártó. Alapvetően annyira szegmentált a Fujitsu piaca, hogy még a keleti részen, főleg ugye Japánban, ott nagyon széles portfóliója van, azt szokták a régi kollégák mondani, amikor még idejöttem a céghez még 17-ben, hogy ilyen ship to chip, tehát hogy tényleg minden van, még hajó is, tehát hogy mobiltelefon, klíma, ugye beszéltünk, stb. De ott ugye a japán észjárás az abszolút, az sok mindenre hasonlít, de nem az európaihoz, meg nem az amerikaihoz. Egészen más piaci felfogás van abból, hogy hogyan képzelik el a versenyt, mi náluk a gentleman agreement, hogyan képzelik el azt, hogy szóbeli ígéretek, stb. Vagy marketing szöveg, mit merünk leírni egy adatlapra? Ez egy érdekes volt nekem is megfigyelni, amikor összehasonlítom más gyártónak. Ugyanaz a terméke, tudom, hogy ugyanaz a belseje, és mégis ki mit máshogy értelmez. Ugye mindenki, tehát hogy a legtöbb esetben Intelt hozunk, Broadcom chipsetet vásárolunk nagyon sok eszközeinkbe. És azért a például a szerver oldalon nagyon sok alapanyag az ugyanaz. Nyilván mi is gyártunk saját alaplapot, megvásároljuk a szilíciumot mellé, és félvezetőket gyártunk külön, de hogy azért a nagy része ugyanaz, és hogy ez marketing szempontból hogyan változik, ez egy nagyon érdekes tanulmány volt nekem. De a japán piacon van egy olyan gondolkodás is, hogy én japán vagyok, tehát japánt veszek. És nincs kérdés, verseny sincs. Ezt egy amerikai piacon nem tudja megcsinálni, és az európain is nagyon nehezen. Bizonyára hallottátok ti is, aktuális info a Fujitsuról, hogy kliens oldali eszközökbe kivonulunk jövőre Európából. Ez más piacot egyelőre nem érint, de egyszerűen az volt a japán felfogás, most visszatérve a több pólusú megosztott versenyre, hogy nem akar versenyezni az olcsó kategóriában. A notebookjaink például mindegyik made in Japan, ott gyártják. Azért egy japán kéz által csinált notebookot, vagy tesztelt notebookot azon a bekerülési áron nehéz megversenyeztetni egy kínaival. És nem is akarják a japán vezetők. Úgy vannak vele, hogy minket megtalálnak azok, akiknek ez szempont, a minőség. Ez nem az európai piac most, úgy látják. És nem akarnak nagyobb piaci részesedést. Ez érdekes.
Egy szűkülő piacon tegyük hozzá, mert Európa, igen, akár honnan is nézem, egy szűkülő piac. A világ összes többi régiója az ellentétben egyébként növekvő piac. Ha nem egy országot, hanem regionális szinten nézzük. Ennyi fért bele a mai adásunkba. Én nagyon boldog vagyok, csomó kérdésemre választ kaptam. Abban bízhatok, hogy talán a hallgatók is néhány kérdésükre választ kaptak. Péter, reméljük. Máté, köszönjük, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Mi is a lehetőséget.
Köszönjük szépen.